Tisztelettel köszöntelek benneteket, talán egy pici módosítást hadd tegyek meg. A hétvégén tényleg Kárpátalján leszek majd pénteken és szombaton, de most nem a gyülekezettel, hanem más valakikkel. De talán érdemes elmondani, hogy miért megyek. Képzeljétek el, valahol az országban van egy fiatal házaspár, akik talán másfél éve házasodtak össze, és úgy döntöttek, hogy amíg nem születik meg az első babájuk, tehát a házasságkötés és az első baba születése között, mindenképpen egy évet szeretnének felajánlani a misszióba, és azt mondták, hogy mondjam meg, hogy hova menjenek, és oda fognak menni. Majd elárulom. Majd elárulom, hogy ki az, és többek között a Kárpátalja az egyik ilyen célterület. Lehet, hogy egy évre kimennek oda, és ott fognak élni és segíteni az ott lévő gyülekezeteknek. Ez szerintem egy jó minta, tehát kedves fiatal házasok, összeházasodtok egy évre, egy ilyen fölajánlás, ez egy jó dolog. És ők nagyon komolyan és nagyon elkötelezettek ebben. Azt mondták, hogy külön-külön, amíg nem házasodtak össze, már akkor ezt ők megfogadták, hogy amikor majd megtalálják az igazit, akkor majd így szeretnék indítani az életüket, és hát valahogy Isten összehozott két ilyen jó embert, akiknek ez nem okozott problémát, hogy ez majd megvalósuljon az életükben. Nos, hát most akkor kicsit közelebb jövünk, és nem Kárpátaljával foglalkozunk, hanem igen, a Máté 6:16 és 18 lesz most a mai témánk. Ennek az a címe, hogy ne legyél komor, és alapvetően a bőjtel kapcsolatos tanítását nézzük meg Jézusnak. De ahogy a Krisztián a felkonferálásban egy kicsit említette, emlékezzünk egy kicsit vissza az elmúlt hetekre, ugyanis az emlékezés az mindig segít, hogy megmaradjanak jobban bennünk üzenetek vagy igék. Ha megnézzük az elmúlt heteknek a témáit, akkor ezeket látjuk, hogy foglalkoztunk az adakozás témájával, amivel kapcsolatban azt mondja Jézus, hogy jobb, ha titokban történik, tehát nem mutogatni kell azt, hogy mennyit adsz, hanem adjál. És minél többet adsz, annál inkább titokban tedd ezt. Ez egy fontos alapelv, és beszéltünk arról, hogy ennek a bibliai alapelvnek vannak konkrétumai is, tehát van egyfajta tized, amit az emberek az Istennek adnak, volt egy, beszéltünk egy második tizedről, amit használj fel a saját magad épülésére, és az összes többit, a 80%-ot meg szükség szerint fizesd a csekkeket, meg nem tudom mindent, hogy a végrehajtók ne találkozzanak veled. Szóval, hogy mindenféle egyéb szükségleteidnek a betöltésére. És ez egy jó alapelv. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy most ezt nem tudom betartani, nem baj, kezd el kicsibe, és el lehet jutni odáig, hogy ez abszolút működni fog az életedben, és egy áldás lesz. Aztán foglalkoztunk a következő témában, hogy ne legyetek olyanok, mint a farizeusok, akik állandóan mutogatják magukat, és úgy imádkoznak, hogy mindenki lássa őket, és Jézus elmond az imádsággal kapcsolatban egy nagyon-nagyon fontos alaptanítást, hogy milyen módon kell imádkozni azoknak, akik komolyan veszik őt. Az imádságnak két fontos formájáról beszéltünk. Van a közösségi ima, csak megemlítettük, és ebben a tanításban Jézus az egyéni imáról beszél, hogy menj be a belső szobádba, zárd be az ajtót, vagyis legyen egy olyan hely, ahol csöndben lehetsz, ahol nem zavar senki, és ott imádkozz, mert ezek a pillanatok, amit ilyen helyeken töltesz el, vagy ilyen időt töltesz az Istennel, ez nem pótolja más. Ez is fontos, és az is, hogy gyere gyülekezetbe, vagy kis csoportba, és másokkal együtt imádkozzál. Tehát beszéltünk erről a kis csoportos, illetve egyéni imádságról, és arról is beszéltünk, azt hiszem, hogy azzal fejeztem be az elmúlt vasárnap az ige hirdetést, hogy az egyik Zsoltárban Dávid megemlíti, hogy lelkem várja az Urat, és akkor egy olyan hasonlatot mond, hogy annyira várja, mint az őrök a reggelt. Tehát aki egész éjszaka munkában vagy őrségben van, alig várja, hogy reggel legyen, és végre történjen valami, hogy letehessen. Azt mondja Dávid, hogy úgy tapasztalja, hogy a lelke úgy működik, hogy alig várja már, hogy az Istennel találkozzon. És azzal fejeztük be, hogy hidd, hogy a te lelked is ilyen. A te lelkedet is Isten teremtette, te is Isten teremtménye vagy, és a te lelked is várja, hogy találkozzál az Istennel. És amikor megtörténik ez a becsukom az ajtót, és egyedül vagyok, és csak Isten és én, akkor a lelked és Isten találkozásáról van szó, a Szentlélek és a te lelked találkozásáról, ami jelentős és nagy áldást ad az embernek. És ma pedig a kegyesség gyakorlásának a harmadik témája, amiről Jézus beszél a Máté 6-ban, hogy ne legyél komor. Ezt mondja konkrétan Jézus. Amikor pedig bőjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek a bőjtölésüket. Bizony, mondom nektek, megkapják jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kedd meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Tehát ezt tanítja Jézus nagyon röviden a böjttel kapcsolatban. És szeretném, ha most ugranánk egy nagyot, nem előre, hanem hátra, az Ószövetségben. És az Ószövetségben van egy, több helyen is, de az Ézsaiásnál, az 58. részben van egy fontos tanítás a böjttel kapcsolatban. Ha ezt a fontos tanítást megnézzük, mindjárt el fogom olvasni a teljes igeszakaszt. Ennek az összesítése, az tulajdonképpen ebben a 9 pontban foglalható össze, és azt mondja a Biblia, hogy ha böjtölsz, és jól gyakorlod a böjtöt, akkor ezek az áldásai lesznek. Ha nem gyakorlod a böjtöt, nyilván nem, vagy ha gyakorlod a böjtöt, de nem jól csinálod, akkor ebből valószínűleg semmi nem fog működni. Nézzük meg, mik ezek. Isten megértést ad neked különböző dolgokban. Ez nem rossz dolog, hogyha úgy értjük a dolgokat, hogy mi történik velünk. Gyógyulást fogsz átélni, hát ez szintén egy pozitív dolog. Aztán Isten igazságra is jelenléte kíséri az életünket, hogy választ kapunk az imádságainkra. Folyamatos vezetést élünk át Istentől. Aztán áldottak leszünk. Lesz erünk újra újat kezdeni, hogy valami összeomlik, vagy valami már nem működik, és újra föl kell építeni az életedet, a dolgaidat, valamit újra kell kezdeni, ezt meg tudod tenni. Élő kapcsolatban leszel a mindenható Istennel ezáltal, és tekintélyt és elismerést kapsz. Ezt mondja a Biblia. És hát azt szeretném kérdeni csak, hogy ha ez érdekel téged, akkor egyrészt maradj. És hogyha szeretnéd ezeket átélni, azzal együtt, amit Jézus tanított a böjtről, hogy nem utogasd magad ilyenkor, hanem foglalkozz a lényeggel, és hogyha szeretnéd ezt átélni, akkor ezek a feltételei, ezt mondja a Biblia. Tehát Ézsaiás 58.1-től fogom olvasni. Kiálts, ne sajnáld a torkod, hangosan halsogjon a hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnének megismerni, mint egy olyan nép, amelynek a tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közeledni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? És akkor Isten ezt mondja, de hiszen ti a böjti napokon is megtartjátok a ketteléseiteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam a hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely tetszik nekem. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezd böjtnek, és az Úr kedves napjának. Nekem olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabaton bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hozd meg a kenyeredet az éhezővel, vidd be a házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelenc látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el a testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar behegged a sebed. Igazság jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz hozzá, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, és nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétségben a világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik a fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz ketteléseid után, a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, és az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod a munkádat, és nem keresed a ketteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban. Én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplálak ősödnek, Jákobnak az örökségében. az Úr maga mondja ezt. Amit itt felolvastam, ennek a rövid lényege ez a 9 pont, amit összefoglal Ézsaiás, hogy az igazi bődben Isten ezeket az áldásokat adja. És ha belemegyünk abba a korba, amikor megszületett ez a profécia, hogyha megnézzük, hogy hogy éltek akkor az emberek, hogy mi történt akkor, akkor azt látjuk, hogy mindenkinek problémája volt mindenkivel. Vagyis az embereknek problémája volt Istennel, és a másik oldalon képzeljétek el, Istennek meg problémája volt az emberekkel, a zsidó néppel, a választott néppel. Konkrétan arról szól a dolog, hogy a nép panaszkodik, és problémázik azon, mi járunk Isten tiszteletre, adakozunk, bőtölünk, csinálunk mindent, és nem nagyon működnek a dolgok. Ha ezeket nem csinálnánk, akkor is legalább olyan jók lennénk, mint olyan jól éreznénk magunkat, mint amikor csináljuk ezeket, szóval akkor minek csináljuk az egészet? Gondolkoztál már ezen? Bennük fölmerült az, hogy valami probléma van. Ezt mondják konkrétan, miért bőtölünk, mondják, ha te nem látod meg, hogy miért gyötörjük magunkat, ha te nem akarsz tudni róla. Vagyis úgy gondolják, hogy ennek az egésznek semmi értelme nincs, tehát nem tapasztalják az áldást, és hát jogosan talán az ő oldalukról nézve megkérdezik Istentől, hogy hát Isten, minek ez az egész? Te volt, amikor megkérdeztél Istentől dolgokat, hogy minek csinálom ezt? Nem csinálnám, lehet, hogy akkor is élnék, akkor is működnék, akkor is jó lennék. Néha azért az embereknek a fejében ilyen kérdések megfordulnak, nem? Minek járjak Isten tisztelet, ha nem jövök, attól még nem halok meg, még nem kerülök a pokolba. Miért adakozzak? Miért segítsek a másiknak, hogy miért tegyem ezt vagy azt? Szóval ez fölmerül az akkori embereknek a gondolataiban. És a másik oldalon pedig az Isten, ahogy látja a népét, az Istenbe is fölmerülnek kérdések, és azt mondja a prófétának, konkrétan itt Ézsaiásnak, hogy kiálts, ne sajnáld a torkod. Vagyis Isten azt mondja, hogy kiabálj ennek, tehát ne csak beszélgess ezek az emberekkel, hanem kiabálj nekik, ordítsál a fülükbe, hogy hallják meg, hogy mit akarok mondani. Azt mondja, harsogjon a hangod, mint a kürt. Én nem tudom, hogy ki az, aki átélt már olyat, hogy a fülettől mondjuk 10 centire egy kürtöt megfújnak. Hát szerintem úgy hallani fogod valószínű, vagy lehet, hogy utána nem hallasz semmit, de hogy a füled belecseng ebbe az egészbe. Szóval egy ilyen fúvós hangszert, hogyha így megfújnak a füled mellett, akkor az úgy biztos elér, hogy valamire oda kell figyelni. És Isten ezt mondja Ézsaiásnak, képzeljétek el, hogy olyan hangosan mondjad nekik, mintha egy kürtöt oda tennénk a fülük mellé, és belefújnánk ebbe a kürtbe, hogy senki nem mondja azt, hogy hát én nem is hallottam, hogy Isten mit mondott, hogy nem is vettem észre, hogy akar valamit. Szóval nagyon konkrét, világos dolgot mond Isten. És ezt mondja, mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke. És amikor itt a Bibliát olvassuk, hogy mi a vétke az Isten népének, akkor ez a vétek szó, az eredeti szöveget, ha lefordítjuk magyarra, akkor valami olyasmit jelent, hogy Isten húz egy vonalat, és azt mondja, hogy idáig, és az a vétek, amikor oda megyek a vonalig, és utána átlépek rajta. És amikor Isten azt mondja, hogy kiabálj nekik, mert én megmondtam, hogy mik azok a keretek, amik között kell élni az életüket, hogy ezek az áldások ott legyenek az életükben, de ők már régen átlépték ezeket a határokat, nagyon messze járnak ettől, és ezért ezek nem működnek, és ráadásul ők panaszkodnak. Kinek van igaza? A nép problémázik azon, hogy Isten nem áldja meg őket, Isten meg problémázik azon, hogy a nép nem figyel rá. Szóval egy ilyen komplex problémával van dolgunk. Ha visszatérünk a hegyi beszédhez, Jézus, amikor a böjtről beszél, akkor alapvetően azt mondja, hogy amikor böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Tehát amikor Jézus a böjtről beszél, akkor azt mondja, hogy alapvetően a böjt az nem egy ilyen közösségi tevékenység, hogy minél inkább fejez ki, hogy te böjtölsz. Mert az embereket ez egyrészt nem érdekli, másrészt nem az emberek felé böjtölünk, hanem az Istennel való kapcsolatunknak a kifejezése, vagy az egyik eszköze a böjt. Nem az a baj, hogyha valaki tudja, hogy te böjtölsz, oké, de hogy nem kell ezzel dicsekedni, nem kell ezt mutogatni, nem erről szól a dolog, mert Jézus itt is azt mondja, mint a másik két tanításnál, hogy amennyiben ezt az emberek felé gyakorlod, akár az adakozásoddal próbálod fölhívni magadra a figyelmet, akár az imádsággal, hogy te milyen szépen és jól tudsz imádkozni, és te jobb vagy, mint a szomszéd, ha így gondolkozol, akkor megkapod a jutalmat, azt mondja Jézus, és a bőjtnél is meg lesz a jutalmad emberi szinten. Tehát ha emberek felé gyakoroljuk ezeket, akkor emberi szintű lesz a jutalom. Attila azt mondja nekem, milyen szent ez a Durkó István, hogy ilyen nagy bőjtöket vállal. Ugye? Tehát, hogy emberi szinten ez úgy működik, ő csodál engem, én nekem meg jól esik, hogy milyen szent ember vagyok, és akkor ennyi. De ebből valahogy kimaradt az Isten. Vagy fordítva, ugye? És azt mondja Jézus, hogy ez ne ilyen szinten működjön, sem az adakozás, sem az imádság, sem a bőj tekintetében, hanem mennyei szinten, szellemi szinten, tehát ezt az Isten, aki titokban látja, amit te teszel, tudja, hogy mit mondasz, mit imádkozol, vagy mikor bőjtölsz, az Isten meg fog téged áldani. Ez nagyon fontos alapelv. Tehát amikor itt a határátlépésről beszélünk, hogy Isten húz egy határt, és azt mondja, hogy ezeken a kereteken belül működj, és a vétek az arról szól, hogy kilépsz ebből, és valami más gyakorolsz, akkor valahogy ebben az Isten már nem lesz benne. Lehet, hogy formailag tökéletes az imádságod, az adakozásod, a böjtölésed, de valahogy már az Isten nem lesz ebben benne, és csak emberi szinten működnek a dolgok, amiben az Isten áldása nem fog megnyilvánulni. Aztán Ézsaiás pedig arról beszél, amit az előbb felolvastam, hogy alapvetően, amikor az Isten népe böjtölt, akkor az volt a probléma, hogy a külsőségek, amit megéltek a bőjttel kapcsolatban, meg a lelküknek az állapota, meg amit belül megéltek, abból lényeges különbségek voltak. Ez nem volt szinkronban. A külső az nagyon, nagyon markáns volt, nagyon egyértelmű volt, hogy lehetett látni, hogy ki bőjtöl, mikor bőjtöl, mennyit bőjtöl, tehát ezzel lehetett így dicsekedni és elismeréseket kivívni. De valahogy a lelkük állapotát ez kevésbé befolyásolta. És Isten ezért mond dolgokat. Vagyis arról beszél, hogy ha vallásos külsőségek vannak az embernek az életében, de nincs belső tartalom, tehát csak a külsőségekkel foglalkozunk, akkor Istennek ez nem kell. És ami Istennek nem kell, akkor azt nem fogja megáldani. És visszafele nem fog jönni belőle semmi, és aki így éli az életét, az ugyanazt fogja átélni és megtapasztalni, mint az akkori emberek, hogy hiába bőjtöltek, nem volt igazán semmi, ami működött az életükben. Azt mondja a Biblia, de hiszen ti bőjti napokon is megtartjátok a ketteléseiteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve bőjtöltök, sük bűnösen ököllel verekedve. Nem semmi, nem? Tehát ő szendű bőjtöl, de közben összeveri a másikat. Nem úgy bőjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam a hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevez bőjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsájtod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg a kenyeredet az éhezővel, és vidd be a házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Ha majd senkire sem raksz jármot, és nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben a világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. És később, ha nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod a munkáidat, nem keresed a kefteléseidet, és nem tárgyalsz az ügyeidről. Csak úgy kivonatosan ebből a proféciai szakaszból olvastam újra. Szóval milyen határt léptek át ezek a kedves emberek, és miért panaszkodnak Istennél, hogy valami nem működik? Például Isten azt mondja nekik, hogy azért nem működnek a dolgok, mert kihasználjátok a másikat. Gondolkodtál már azon, hogy mit jelent kihasználni egy másik embert? És hogy teszem úgy a kérdést, szokták kihasználni másokat? Ez például egy ilyen határátlépés, hogy Isten meghúzott egy határt, hogy ne használd ki a másik embert, és hogyha átléped ezt a határt, és kihasználod a másik embert, akkor itt már valami probléma lesz. Persze vannak olyan dolgok, amit én nem akarok megcsinálni, és inkább megkérek valaki mást rá. Voltál már ilyen helyzetben? Vagy nem tudom megcsinálni, és azért ki, vagy nem értek hozzá. Tehát, hogy másokat kérek meg, vagy mondjuk azt, hogy másokat dolgoztatok. Ezzel nincs semmi baj, hogyha megbecsülöd azt a másik embert. Ha arról van szó, megfizeted neki becsületesen a díját, vagy ha ő nem pénzért dolgozik, akkor megköszönöd neki. Tehát, hogy nem kihasználod a másikat, hanem együttműködsz a másikkal, akkor rendben van. De itt Isten azt mondja, hogy ti kihasználjátok a másik embert. Dolgoztatjátok, és nem fizetitek ki, vagy nem köszönitek meg. Aztán a rendezetlen emberi kapcsolatokra hívja fel a figyelmet Isten, hogy veszekedve, vitatkozva, vagy verekedve böjtöltök. Tehát megáll az ember az Isten előtt, és akkor Uram, áldj meg engem, de előtte meg utána ütiveri a másikat, meg veszekszik, meg az érdekeit próbálja érvényesíteni. Hogy ami azért nekem jár, az jár, ugye? Tehát nehogy már elengedjük a dolgokat. De Uram, te bocsáss meg a bűneimet, engedd el az én adósságaimat. Ugye értjük ezeket a különbségeket, hogy egy ilyen határátlépés van, amikor Isten azt mondja, hogy te már régen olyan utakon jársz, amit én nem tudok követni, nem is akarok követni, nem fogok veled menni ezeken az utakon, és teljesen mindegy, hogy böjtölsz, vagy nem böjtölsz, ez emberi síkon működik, emberek majd elismernek téged, engem ez nem fog meghatni, mondja Isten. Aztán Isten beszél a büszkeségről, hogy ítélkeztek egymás fölött. Gondolj bele, ezek olyan, tényleg ilyen gyarló emberi tulajdonságok, hogy az ítélkezés. Hogy körbenézel, és akkor azt mondod, hogy de jó, hogy én nem vagyok olyan, de jó, hogy annál is szerintem vagyok, annál is többet adakozok, annál is többet imádkozok, és akkor körbenézel, és akkor megelégszel magad, hogy milyen jó ember vagyok én. Hát ezek közül, az áldások közül, amit az előbb mutattam, hát Isten tulajdonképpen mindegyiket nekem tudja adni, mert nagyon jó ember vagyok. De a másikat megítélem, hogy ő miért nem jött, miért nem fizetett, miért nem csinálta, miért nem ilyen, miért nem olyan, hogy neveli a gyerekét. Szóval minden problémámmal a másikkal, magammal nagyon meg vagyok elégedve. Ez alapvető ítélkezés és büszkeség. Aztán azt is mondja Isten ebben a proféciában, hogy a bocsánatkérésnek, vagy az elengedésnek a hiánya, az alapvetően nehézséget okoz Istennek, tehát nem tudja megáldani a böjtöt vagy az imádságot. Ilyeneket mond, hogy ledobod a bűnösen fölrakott bilincseket, tehát hogy el kell engedni dolgokat. Lehet, hogy neked kell bocsánatot kérni. Itt valami olyasmiről beszél, hogy te, vagyis ő, valami bilincset rakott a másikra, valami terheket rakott a másikra, hogy az én bűnöm miatt a másik szenved, és másikon vannak bilincsek. És ahhoz, hogy ő felszabaduljon, ahhoz nekem segíteni kéne neki, mondjuk le kellene szedni ezeket a bilincseket. Valamit mondani kellene neki, valamit ki kellene fejezni. Mert ezek akadályai annak, hogy Isten megáldjon bennünket. Aztán Isten beszél a szociális érzéketlenségről, vagy a szociális érzékenységről, és elég sokat beszél arról, hogy oszd meg a kenyeredet az éhezővel, vagy vidd be a házadba a szegény bujdosót, vagy akinek nincs, annak adjál. Tehát, hogy legyél érzékeny a másik embernek a dolgaival kapcsolatban. És hogyha látod a másiknak a nehézségeit, vagy a nincstelenségét, vagy a nyomorúságát, akkor alapvetően ne csak annyi legyen, hogy köszönöm Uram, hogy én nem vagyok ilyen szegény, vagy nem vagyok ilyen nyomorult, hanem ami neked van, abból adjál valakinek, aki szükségben van. Mert ha ezt nem tesszük, akkor itt átlépünk valamit, amit az Isten problémásnak tekint. Aztán beszél a nyugalom napjának a megtartásáról, hogy állandóan dolgoztok, és soha nem figyeltek rám. Soha nem álltok meg, nem jártok rendszeresen az Isten tiszteletre, vagy nem mentek be a belső szobátokba, és nem zárjátok be az ajtót, és nem imádkoztok rendszeresen, mindig csak a munka, 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 mindig csak az üzlet, meg a pénz. Tehát, hogy az akkori világ az kicsit hasonlított a maira, ugye? Tehát, hogy a rohanás, a bevétel az nagyon fontos, meg az ügyeknek az előremenetel az nagyon fontos, de hogy alapvetően nincs benne az, hogy vagy szombat, vagy szabbat van, vagy nyugalomnap van, és akkor én az Istennel foglalkozok, és nem érdekelnek az ügyek, nem érdekelnek a munkák. Ott vagyok az Isten tiszteleten, vagy ott vagyok az imádságban, megpihenek az Úr előtt, és elhiszem azt, hogy amikor nem dolgozok, akkor az Isten dolgozik, és meg fog áldani. És azt is mondja a Biblia, hogy ne zárkózz el a másik elől, vagy a testvéred elől. Hát ez rengeteg dolgot jelenthet. Ma általában ez úgy szokott működni, hogy van nekem elég bajom, hagyjanak békén. Ugye? Ez ismerős. Hát én annyit dolgozok, nekem az én családom, az én munkám, az én főnököm, az én életkörülményeim annyira nehezek, hogy ezek úgy betöltik az életemet, és amikor jön valaki, és azt mondja, hogy tudnál segíteni, vagy nem tudom, vagy együtt csináljunk valamit, lehet ez bármilyen dolog, akkor azt mondjuk a testvérünknek, hogy ne haragudj, én ezzel nem tudok foglalkozni. és akkor folyamatosan a visszautasítások vannak, és azt mondja a Biblia, hogy ne zárkózz el a testvéred elől. Ha megjelenik melletted, kér valamit, vagy mond valamit, akkor alapvetően próbálj együttműködő lenni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenre igent kell mondani, de fontos, hogy ne zárkózzunk el a másik ember elől. Tehát amikor a Biblia itt a böjtről beszél, akkor azt mondja, hogy a vallásos külsőségek hiába vannak meg, ha a belső tartalom, a lelked nem kapcsolódik az Istenhez, akkor ez igazán nem sokat ér. Embereket meghat, a rendszert működteti, gyülekezetet, egyházat, mindenféle vallási rendszert tud működtetni, de valahogy az Istent ezt nem tudja bekapcsolni a rendszerbe. És ez nagyon-nagyon fontos. Beszéljünk egy kicsit a külső meg a belsőről, mert tulajdonképpen ennek a tanításnak ez a lényege. Van egy külső, meg van egy belső. A külső az látható, hogy milyen az arcom, milyen ruhában vagyok, milyen magas vagyok. Tehát a külső az érzékelhető, látható mindenki számára. A belső az nem látható, vagy nem annyira látható. Persze néha az is láthatóvá válik, de az, hogy milyen állapotban van a lelked, hogy békesség van benned, vagy feszültség van benned, tele van bűnnel az életed, vagy nem, vagy az enyém, hát ez nem mindig látszik azonnal. Ezt jól lehet leplezni. De gondoltok vele azzal, hogy valaki mondjuk egy nagyon, nagyon jó öltönyt fölvesz, egy nagyon drága öltönyt fölvesz, attól még nem lesz valaki úriember. Ugye egyetértünk ebben. Lehet, hogy így távolról nagyon elegánsnak tűnik, de attól még úgy belül ezt az embert nem változtatja meg. Vagy nem tudom, emlékeztek arra, amikor akinek volt kislánya, és amikor kicsi lánya volt, nálunk is volt ilyen a családban, akkor az anyukának a nem tudom, magas sarkú cipőjébe beleáll a kislány, vagy nem tudom, talál valamilyen csipkés ruhát, fölveszi, és akkor ő a kis királynő. De mindenki tudja, hogy attól, hogy a 5 számmal nagyobb magas sarkú cipőt fölveszi, és a nem tudom, csipkés ruhát magára teríti, attól még ő nem lett királynő. A külső az változott azonnal, de a tartalom, a lelki tartalom az ettől nem fog változni. A külső meg a belső között óriási különbségek tudnak lenni. És ez azért fontos, mert ha megkérdezem, hogy a mai kultúránk melyiket támogatja jobban, hogy a belsőt építsd, vagy a külsőre fordíts sok energiát, akkor mit mondanánk? Mire szavazunk? Hát a külső, ugye? A külső sokkal fontosabb. Néha beszélnek persze a belsőről is, meg a belső szépségről, de hogyha megnézed a különböző mindenféle cikkeket, híreket, nem tudom, tehát ami úgy ömlik ránk minden oldalról, lehet, hogy nem tévedek, ha azt mondom, hogy 90%-ban a külsőt próbálják valahogy folyamatosan tökéletesíteni, és hát némi belső téma is van. Alapvetően a külső. Amikor Jézus ezt látta, és ő nem a 21. században mondta ezt, hanem akkor, amikor a Földön járt, akkor azt mondta az embereknek, hogy jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Hát Jézus olyan politikailag korrekt szöveget itt nem mondott el. Tehát az akkori elitnek mond valamit, és azt mondja, hogy figyeljetek, a külső meg a belső, az nálatok nagyon zűrös állapotban van. Kívülről fantasztikus, belülről meg halál. És amikor ezt meghallották, akkor nem azt olvassuk, hogy megtértek, hanem mérgesek voltak erre. Szóval a külső meg a belső az változhat, és valljuk be, hogy a mi életünkben is a külső meg a belső az folyamatosan tud változni. Néha a belsőre fordítasz több energiát, és a lelked elkezd erősödni, az Isten lelke elkezd működni benned, és a belső az nagyon erős tud lenni, vagy mentálisan jól érzed magad, szellemileg jól érzed magad. Máskor meg úgy néz ki, hogy a külső az nagyon, nagyon dominánssá válik. Hoztam egy igét. Például Jóel 2.12-ben ezt mondja Isten a prófétán keresztül, hogy még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Ha meghallotta ezt a korabeli ember, ez két módon tudott erre reagálni. Ha azt akarta, hogy lássák az emberek, hogy ő komolyan veszi a prófétának az üzenetét, az Isten szavát, akkor mondjuk jó megdörzsölte a szemét, több percen keresztül jó piros lett a szeme, és amikor másoknak a szemébe nézett, akkor úgy tűnt, hogy mennyit sírt ez az ember. Mondjuk fölvett gyászruhát, és ezzel kifejezte azt, hogy ő mennyire megalázta magát az Isten előtt. De ez tulajdonképpen nem azt jelentette, hogy a lelkét is megalázta. Ez egy külsőség. Ha valaki a lelkét is megalázta, és a lelkének a megalázottságát, vagy a megtöretését fejezte úgy ki, hogy sírt és piros volt a szeme, és ráadásul gyászruhát vett föl, mert gyászolta a saját elrontott életét, akkor az oké. De a külső meg a belső néha elválik, és a külső általában nem szokta meghatározni a belsőt, viszont ha a belső kezd változni, az elkezdi meghatározni a külsőt. Gondoljatok bele, ez a te életedben is így van, ennyi, mindig így szokott lenni. A külső kevésbé befolyásolja a belsőt, de a belső mindig befolyásolja a külsőt. Szóval, hogyha valakinek tiszta és szent az élete, az kívülről úgy jelentkezik, hogy becsületesen kezd el élni. Ugye? Ha valakinek az élete tele van hamissággal, önzéssel, mindenféle kapzsisággal, akkor ebből mi következik? Mindenkit ki fog használni. Mert ami van belül, az valahogy kifelé jön, kifelé árad, és elkezd működni. Jézus azt mondja tehát, hogy nem a külső a fontos, hanem a belső, ami alapvetően meghatároz bennünket. És Jézus azt is tanította János 7.38-ban, hogy aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, tehát a hit, hogy működik, hogy aki hisz én bennem, ezt mondja az írás, annak a belsejéből éjző víznek folyamai ömlenek kifelé. A hit, ha ott van az embernek az életében, ami alapvetően egy belső, belül működik, tehát nem a ruhádon keresztül, meg nem az ékszereiden keresztül fog működni, vagy nem a hajadon keresztül, hogy milyen hajad, szóval hogy belülről kezd működni, és elkezd áradni kifelé. És hogyha ez elkezd működni, akkor valami nagyon-nagyon fontos dolog történik. Tehát a külső és a belső. Csináljunk egy gyors tesztet. Gondolj most saját magadra, jó? Tehát ne a melletted ülővel foglalkozz, vagy ne a házastársaddal, vagy a gyerekeddel, vagy ne azon gondolkozz, hogy ez kinek kellene ezt a kérdést hallani, hanem most magunkkal foglalkozzunk, jó? Tehát van egy kérdés. Te kívülről vagy gazdagabb, vagy belülről? Persze tudom, hogy a lelki értékeket nagyon nehéz forintálisra átváltani, vagy fordítva, de most gondolj bele, az elmúlt fél éved mondjuk miről szólt? Anyagilag, fizikálisan, vagy kívülről változtál és gazdagodtál, vagy pedig belülről a szellemed, lelked növekedett és gazdagodott és erősödött. Vagy fordítva, elszegényedtél egyik vagy a másik oldalon. Szóval most, hogyha egy egyenleget húzunk, hogy itt vagyunk ma február akárhanyadikán az Isten tiszteleten, kívülről vagyunk gazdagabbak, kívülről kaptunk sokkal többet, amivel rendelkezünk, vagy a belső értékek kezdtek el nőni bennünk. Ha sikerült válaszolni magadban, akkor elmondom, mit kell csinálni. Ha a belső sokkal gazdagabb, akkor számíthatsz arra, hogy ez elkezd áradni kifelé. És ez megjelenik sok mindenben. Ha azt mondtad az előbb, hogy hát az elmúlt fél éven mondjuk úgy telt el, hogy külsőségekben vagy anyagiakban tudtam gyarapodni, növekedni, és ez jó dolog, de belül inkább stagnáltam, vagy inkább elszegényedtem, akkor gondolj arra, hogy a külső az befelé soha nem fog menni. Tehát mindig az a jó, hogyha úgy érzi az ember, és Isten visszaigazolja ezt, hogy tényleg úgy van, hogy belülről sokkal gazdagabb vagy, mint kívülről. Tudom, hogy nagyon nehéz ezt összehasonlítani, és a belső értékeket nem lehet, nem tudom, mennyei forintra váltani, és összehasonlítani, hogy a magyar forint meg a mennyei forintból mennyi van itt, vagy mennyi van ott. Tehát, hogy ezt így nem tudod megtenni, és akkor pontosan tudnád. De azért úgy sokszor érzékeljük, ugye, hogy a belső értékekben növekszünk, Isten elkezd áldani bennünket úgy belülről, és a szellemiekben gazdagodunk, vagy pedig vettem ezt is, azt is, átéltem ezt is, azt is, voltam itt is, ott is, amott is. Tehát sok minden jó dolog volt az életemben, de ez alapvetően a külsőség volt csupán, ami a lelkedre kevésbé fog hatni. Tehát magyarul, hogyha volt valami, ami eddig nem volt, és most van, mert meg tudtad venni, adja hálát az Istennek, ez nagyszerű. De ez nem fogja a lelkednek az állapotát alapvetően befolyásolni. Ha jó lelkületben vagy, akkor hálát adsz és kész, és tovább mész. De hogyha belül nyelsz áldást, ez kifelé elkezd hatni. Ha belül nyelsz áldást, elkezdesz hálát adni azért, ami van, jobban meg tudsz elégedni azzal, ami van, tudsz türelmes lenni azzal kapcsolatban, ami még nincs, amiért imádkozó, hogy Isten megadja neked. Az emberi kapcsolataid sokkal tisztábbak és rendezettebbek tudnak lenni, hogyha belül elkezd növekedni az ember. Szóval, hogy kívül vagy belül vagyunk gazdagabbak, az abszolút nem mindegy. Például Pál apostol az 1 Timóteus 2-ben beszél a nőkről. Kedves nők, itt vagytok. De ez a férfiaknak is szól, csak most értsétek jól, tehát a férfiaknak más módon kell ezt elmondani. De például azt mondja Pál apostol, hogy azok a szentasszonyok, tehát akik az istentiszteletekre eljárnak, a gyülekezetben ott vannak, tehát mondjuk azt, hogy az egyháznak a részei, tehát azok a szentasszonyok, akik folyamatosan megjelennek mindenhol, nagyon jó lenne, hogyha nem csupán abból állna az életük, és ilyeneket mond Pál apostol, hogy a hajfonatokban mutatnák meg a nagy gazdagságokat, tehát hogy mikor volt fodrásznál, és mennyit költött a hajára, vagy az arany ékszerek, vagy a gyöngyöknek a felrakása, vagy a drága ruhákba, hanem ezzel szemben azt mondja, hogy hát az Isten félelemben legyenek inkább gazdagabbak. Értitek ezt a belső-külső különbséget? Nem az a baj, hogyha te jól nézel ki, nem az a baj, hogy fodrásznál voltál, sőt mennyire, nem az a baj, hogyha veszel egy normális ruhát, vagy divatos, vagy persze, ez rendben van. Csak amikor az egyik oldalon beruházol, és azt mondod, hogy fontos, hogy normálisak nézzek ki, és persze fontos, tehát természetesen Istennek is, mindenkinek, a társadalomnak is, gyülekezet, mindenkinek fontos. De sokkal többet költsél a lelkedre, mint a külsőségekre. És erről beszél Pál apostol, mert valószínű, hogy ott ezek a drága testvérnők valahogy fölborultak, úgy értékrendben, vagy nem tudom, átléptek egy bizonyos határt, amiről beszél Isten, és elkezdtek a külsőre fordítani, és akkor megjelentek az Isten tiszteleteken, meg a közösségi alkalmakon, hogy mindenki nagyon csodált, hogy hú, hát fantasztikus, mennyi pénze van, milyen szép, milyen gyönyörű, nem tudom. De úgy tűnik, hogy belül meg elkezdtek elsivárosodni. És hát a férfiakra meg rábízom, hogy mit kell kitalálni, hogy Pál apostol, hogyha férfiaknak mondta volna ezt, akkor mire hivatkozott volna, hogyha megvan ez, meg az, akkor persze az nagyszerű, csak hogy ne ez legyen a fontos, hanem az Isten félelem, a belső gazdagság, mindaz, ami belülről tud kifelé hatni. Évekkel ezelőtt egyszer voltam egy konferencián, és a konferenciának a programjába egyszer fölkonferáltak egy hölgyet, soha nem hallottam róla, tehát nem egy ismert valaki volt, azzal kapcsolatban, hogy egy missziós beszámolót fog tartani. És akkor fölállt a hölgy, egy ilyen nagyon magas amerikai szőke, iszonyatosan jól, tehát ilyen 50-60 éves korban lehetett szerintem, de nagyon jól nézett ki, nagyon jó ruhában volt, nagyon jó smink volt rajta, nagyon jó volt a haja, szóval egy ilyen tökéletes valaki kimegy a színpadra, oda megy a mikrofonhoz, és elkezd beszélni, és úgy bevallom őszintén, az első benyomásom az volt, hogy ez biztos valakinek a feleség, vagy nem tudom, buszáj volt betenni a programba, tehát hogy lehet, hogy nem ezért jöttünk ide, de most meg fogjuk hallgatni ezt a drága hölgyet, hogy milyen missziós beszámolót fog tartani. Valahogy a külső az annyira tökéletes volt, hogy kicsit az volt az érzésem, hogy ehhez már a belső az nem tud fölzárkózni. És képzeljétek el, hogy ez a hölgy elkezdett beszélni, és elmondta azt, hogy neki van egy nagy vállalkozás, egy valami könyvelő céget vezet, és hogy tudom, az USA-ban több államban vannak kirendeltségeik, irodáik. Szóval ez a munkája, ő ebből él, irányítja ezt az egész vállalkozást. De hogy néhány évvel ezelőtt Isten nagyon komolyan megszólította őt, és arra hívta, hogy minden évben egy-két hónapot Kubában töltsön. És hogy ő ezt nagyon komolyan vette, és hogy minden évben elmegy Kubába, körülbelül ennyi időben, és ott különböző misszió munkákat finanszíroz, segít, támogat, nem tudom, és elkezdett erről beszélni. És képzeljétek el, fantasztikus volt, amit elmondott. És azt éltem át, hogy eltelik 3 vagy 4 perc, és a külső nem számít, a belső az olyan csodálatos, csillogó és fantasztikus, hogy amiről beszél, az nagyon jó. És most, ahogy olvastam ezeket az ígéket, ez a hölgy eszembe jutott, hogy hogy itt nem arról van szó, hogy legyél minél igénytelenebb, és akkor majd a belső az milyen fantasztikus, tehát nem, legyen normális, legyél igényes. De a belső érték az legyen mindig normálisabb, vagy igényesebb, vagy több, vagy értékesebb, mint a külső. És ezen érdemes elgondolkozni férfiaknak is, meg hölgyeknek is, fiataloknak és időseknek, mindenkinek, hogy amit magamra rakok, vagy magamba teszek, megeszek, megiszok, mit tudom én, megveszek magamnak, az oké. Okay. De hogy a másik oldalon a belső értékekre költsek sokkal többet, időbe, energiá, akár pénzben is, és hogyha a belső az értékesebb, mint a külső, akkor jól vagy. Ha ez fölborul, akkor nem vagy jól. És Istennek a korabeli társadalomban ez volt a problémája, hogy a külsőségekre sokat fordítottak, nagyon működött, belül meg semmi. És azt mondja, hogy nekem az ilyen bőjt nem kell, nekem az ilyen bőjt az egyszerűen nem tetszik, nem tudok vele mit kezdeni. És ezért nem fog tudni működni a dolog. Szóval építsünk a belső értékekre. És ha már bőtről beszélünk, Jézus mondott olyat, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából kijön. Csak így játszunk el a gondolattal. A kenyér vagy a fizikai étel nyilván szükséges. Azt mondja is Jézus, hogy a másik oldalon meg az Isten igéje, a lelkednek ugyanilyen kenyér, ugyanilyen táplálék. Melyiket táplálod jobban? Az Isten igéjével a lelkedet, vagy a fizikai kajával a testedet? Pénzben, időben, energiában, figyelemben, nem tudom, mindenben. És hogyha ebben nem jó az egyenleg, nem a belső az értékesebb, akkor érdemes elgondolkodni, és itt a Biblia erről beszél, hogy ebben változtatni kell. Hoztam néhány idézetet. Az egyik ilyen idézete Derek Prince mondja, a bőjt tudatos elfordulás a természetestől, és odafordulás Istenhez és a természet felettihez. Tehát egy tudatos dologról van szó, úgy döntök, hogy ezt az időt Istennek adom, akkor nem ezt csinálom, hanem azt csinálom, nem a külső dolgokkal foglalkozok, hanem a belső dolgokkal fogok foglalkozni. Egy Giulio nevű lelkipásztor ezt mondja, a bőjt segít megtisztítani a szellemi hallásunkat, nem Isten beszél hangosabban, amikor bőjtölünk, hanem mi halljuk őt jobban. Emlékeztek a proféciában, mi volt? Hiába bőjtöltek, nem hallották Isten szavát. És Isten mondja azt a profétának, hogy ordíts, kiabáljon már nekik, mint hogyha a kürtöt fújnák a fülük mellett, mert egyszer nem hallják. Hiába bőjtöltek, valahogy nem működött. De az igazi bőjt, az pont abban segít, hogy úgy kitisztulsz, és akkor jobban hallod a Szentlélek hangját. Jobban fog működni minden. És van még egy idézet, ez egy nagyon régi, Chrysostomus ezt mondja, a bőjt a lélek tápláléka, megzabolázza a beszéd mértékletességét, megfékezi az étvágyat, és lecsillapítja az ingerlékeny természetet. A társadalom felét mondjuk ilyen bőtkúrára kéne vinni, hogy lecsillapítani az ingerlékeny természetet, az segítene. Ébreszti a bőtölő képességeit, és rugalmassá hajlékonyá teszi a testet, előzi az éjszakai álmodozásokat, meggyógyítja a fejfájást, és megerősíti a szemet. Szóval még fizikai haszna is van. Ezután már nem kell más mondani, mint mikor kezdünk el bőjtölni. Lehet, hogy közületek sokan hallottak Corrie ten Boom-nak az életéről. Jó néhány könyve van. Ő volt az a hölgy, egy holland hölgy, aki a második világháború idején nagyon sok zsidónak segített, hogy ne vigyék el koncentrációs táborokba, meg ne gyilkolják le őket, és hát az volt erre a válasz akkori náci hatalomnak, hogy ő sokakat megmentett, de őt elvitték, sőt az egész családját elvitték koncentrációs táborba. És hát valakit érdekel az élettörténetre, olvassátok el a könyveit. De például az egyik könyvében azt írja, hogy mivel keményen dolgozniuk kellett, és kaját alig kaptak, tehát a fizikai táplálék az nagyon minimális volt. Tehát egy koncentrációs táborban a külsőségekre túl sokat nem adtak, azt hogy bevallhatjuk, tehát hogy elképzelhetjük. Tehát nagyon primitív, egyszerű ruha, alig kaptak élelmet, és voltak olyan napok, amikor mondjuk egy vagy két szelet kenyeret kaptak csak, és akkor ennyi volt a fizikai étel, és dolgozni kellett egész nap. És azt írja a könyvében, hogy reggel, amikor kinyitotta a szemét, és iszonyatosan éhes volt, és fáradt volt, és tudta, hogy indulni kell dolgozni, és azt látta, hogy mellette ott van valaki, aki már annyira gyenge, hogy biztos ezt a mai napot már nem fogja túlélni, tehát bele fog pusztulni, és ott fog meghalni, akkor azt mondta, hogy úgy érezte, hogy az Isten arra indítja őt, hogy azt a két szelet kenyeret, amit ő kapott, azt odaadta annak, aki a halálán volt már, hogy megmentse az életét, és ő meg azt mondta, hogy Uram, én ma a bőjtölve akarok dolgozni. És olvassátok el a könyveit, vagy a könyvét, azt írja, hogy Isten mindig úgy megáldotta, hogy szinte fizikai erőt érzett. És átélte azt, hogy a természet fölötti erő, az egyszerűen fizikálisan is hatott rá. Tehát nem csak lelkileg volt jó, és úgy békességben volt az Istennel, és tudta, hogy nem tudom, hogyha ma itt a vég, akkor a mennybe fogok menni. Nem csak erről szólt a dolog, hanem végig tudta dolgozni a napot, és a végén azt tudta mondani, hogy fizikálisan is erősebbek lettünk. Ami egyébként pont fordítva működne, ha nem eszel, akkor fizikálisan gyengébb vagy, és szellemileg tudsz jobban koncentrálni, vagy a szellemi képességeid fognak jobban működni. Ezzel szemben a Biblia mond egy másik példát, ami inkább negatív példa. Amikor Isten népe kijött Egyiptomból, és útközben voltak az ígéret földje felé, akkor azt olvastuk a Bibliában, hogy panaszkodtak az emberek, és hát most ilyen szabad fordításban tulajdonképpen az volt a problémájuk, és ezt mondták Mózesnek, és ezt mondták Istennek, hogy nem azért jöttünk ide, hogy itt pusztuljunk el, nem böjtölni jöttünk mi a pusztába. Hát volt nekünk elég bajunk Egyiptomba, ide jövünk, és itt nincs is elég kaja. Tehát nem böjtölni jöttünk ide, nem nélkülözni akarunk itt, nekünk kell hús, nekünk kell kaja, mi jól akarjuk itt érezni magunkat, és menni akarunk az ígéret földje felé, vagy ha ez nem működik, akkor inkább visszamegyünk Egyiptomba. Tehát ez a gondolkodás, ez az abszolút külsőségek, igaz, a testi, fizikális dolgokra koncentrálunk, a szellemi az nem érdekel benne, nem is értjük a szellemi dolgokat. És azt mondja a Biblia az 4 Mózes 11.33-tól, hogy Isten persze reagált erre, és adott nekik húst, de a hús még a foguk között volt, még meg sem rágták, amikor az Úr haragra gerjedt a nép ellen, és megverte az Úr a népet igen nagy csapással. És ennek a nagy csapásnak az eredménye az lett, hogy sokan nem jutottak be az ígéret földjére, ott haltak meg. És azt a helyet Kibrót tavának nevezték el, mert ott temették el a telhetetlen népet. Ezután a lázadás után nagyon sokan meghalnak, pedig kapnak húst, tehát nem a nélkülözésbe kell meghalniuk, hanem az Isten ítélete miatt kell meghalniuk. Sokan meghalnak, kijelölnek egy területet, ami temető lesz, ahol eltemetik a halottakat, és ezt a területet úgy nevezik el, hogy Kibrót tava, ami magyarul azt jelenti, hogy a mohóság gödre. Ez jó kifejezi, nem? Tehát, hogy a mohó emberek, akik az Isten ellen lázadtak, azok itt haltak meg, itt van egy temető, úgy hívják, hogy a mohóság temetője, vagy a mohóság gödre. Mert nekik nagyon fontos volt a külső, vagy a fizikális dolog, és kevésbé érdekelte őket a belső, a szellemi dolog. Fölborultak a dolgok. És a Biblia erről beszél, hogy erre nagyon-nagyon vigyázni kell. A te életedben is, az én életemben is, hogy a külső legyen kicsit szegényesebb, és a belső legyen mindig sokkal gazdagabb. És hogyha így tudod, ez az egyensúly, ez a biblikus egyensúly. Ha fordítva van, akkor kezdenek nem jól működni a dolgok, és lehet, hogy átéltük már ezt, hogy lehet, hogy mi is fölteszünk olyan kérdéseket, amit néhány perccel ezelőtt föltettem, hogy hát miért járok Isten tiszteletre? Ha nem jövök el, úgyis jó vagyok. Miért adakozok, miért tegyem ezt, miért szolgáljak, miért segítsek másnak? Tehát, hogy fölmerülnek ilyen kérdések, amikor a külső nagyon fontos, a belső meg elkezd elsivárosodni. Amikor a belső erős, az Isten szent lelke betölt, és ott van benned az Isten jelenlét, az Isten munkája érzékelhető, valóságos, akkor föl se teszel ilyen kérdéseket. Alig várod, hogy segíthess valakinek, jól érzed magad, örülsz, hogy vasárnap van, örülsz, hogy imádkozhatsz. Ha belenézel a pénztárcádba, vagy a számládra, akkor az merül fel, hogy kinek segíthetnék, vagy kinek adhatnék egy kicsit. Szóval, vagy sokat. Teljesen más üzemmódban működünk, ha a belső gazdagabb, és a külső egy kicsit szegényesebb. És ennek az arányát tulajdonképpen mi állítjuk be, ezt mondja a Biblia. Ez nem úgy működik, hogy élem az életemet, és hát Isten úgy döntött, hogy nála a belső, nála meg a külső, tehát nem erről szól a dolog. Ezt én döntöm el. Mire fordítok időt, figyelmet, pénzt és energiát? Jóel 2.15-ben ezt mondja a Biblia. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Ez azért fontos, ez a Biblia vers, mert a böjt össze van kötve az ünneppel. Gondolj bele, hogyha a böjtre gondolsz, akkor lehet, hogy nem ünnepre gondolsz. Tehát lehet, hogy inkább ilyen gyászos, hogy hát ez a nap ezért szegényes lesz, tehát megvonok magamtól minden jót, és akkor most imádkozok, és hát valahogy túléljük majd. Tehát, hogy a Biblia azt mondja, hogy a böjt és az ünnep az összetartozik. Amikor böjtölsz, akkor ünnepelj. Az Istennel való találkozást ünnepeld. Ugyanis a héber szónak a jelentése, tehát itt, amikor itt írja a Biblia, hogy ünnep lesz, ezt úgy is le lehetne fordítani, hogy ennek az ünnepnek a kifejezése, hogy készülj egy találkozóra, amit az Isten készített el. Az ünnep az egy nagy találkozás. És ebben az értelemben az Isten és a te találkozásod, amikor megtörténik és időt töltesz Istennel, akkor ez egy ünnep. És erről beszél a Biblia. Hogy ezt ne úgy éld meg, mint a fogadat húznák, hogy jó, hát már régen böjtöltem, akkor bevállalok egy kis időt, vagy sok időt, nem tudom, és valamilyen módon böjtölök, hanem készülj az ünnepre, az Istennel való találkozásra, és ez egy áldás lesz az életedben. Nos, befejezésül, most itt sokat nem beszéltem a böjtnek a gyakorlati részéről, majd egyszer máskor, ezt is elővesszük, de egy kicsit összefoglalva, ami a lényege Jézus tanításának, ne a külső, hanem a belső. A másik pedig, hogy egyáltalán fontos legyen a böjt, hogy fontos legyen az Istennel való találkozás. És én arra hívlak benneteket, hogy hát akár most is megteheted, hogy előveszed a naptárodat, vagy a telefonodat, hogyha van ilyen most nálad, de ha nem, akkor még a vasárnapi ebéd előtt, közben, után, nem tudom, amíg nem felejted el, miről volt itt szó. Hogyha előveszed a naptárt, és beírsz valamennyi időt, nyilván te döntsd el, hogy milyen formában böjtölsz, és mennyi időt, de mi lenne, hogyha jövő héten mindenki tartana egy böjtöt? Ez most leegyszerűsítve azt is jelenti, hogy jelentheti, hogy mondjuk 2 órát odaszánsz Istennek, és akkor nem tévét nézel, akkor nem munkával foglalkozol, akkor nem tudom, gyerekneveléssel foglalkozol, vagy nem a házi munkával foglalkozol, ez az Istennek szánt idő, és akkor csak oda koncentrálok. Ez is böjt. Vagy az éjszakádból azt mondod, hogy leszoktam feküdni, nem tudom, 10:30-kor, és fölkelek nem tudom mikor, és ennyi kell, hogy kipihenjem magam, de most az éjszakámból én az Istennek szánok nem tudom ennyi időt, 1 órát, 1 órát, 2 órát, sok órát, nem tudom, bármennyit, beírod a naptáradba, és készülsz egy ünnepre, hogy találkozás az Istennel. Szeretnék böjtben eltölteni időt. Vagy persze az is lehet, hogy megvonod magadtól az ételt, és ilyen módon böjtölsz. Bármilyen böjt működik, nem a forma a lényeg, hanem a tartalom. Hogy ezt őszintén tedd, és az Istennel való találkozásnak az ünnepe legyen az a pillanat, vagy az az idő, amit a böjttel töltesz. És ha már elkötelezzük magunkat, hogy megtesszük ezt, vagy akarunk egy ilyen időszakot Istennel tölteni, akkor én arra hívlak benneteket, hogy valószínűleg most ez így, lehet, hogy hirtelen jött, és nem biztos, hogy 3 napot fogsz majd ilyen elvonulva csendességben tölteni, mert ezt most nem tudod megtenni, ez lehet, hogy rövid idő lesz. De mi van, hogyha 2 dolgot beszélsz meg az Istennel ebben a rövid időben, amit beírsz a naptáradba? Az egyik, ez a határátlépés kérdés. Hogy Istenem, hol vannak az én határaim? Mi az, amit nekem mondtál, hogy kell élni az életemet? És van-e olyan terület az életemben, ahol így átléptem a határokat? Ha ezt megkérdezed Istent, hogy ebben adjon valami segítséget, vagy támpontot, akkor képzeld, egyrészt ez működni fog, tehát Isten szólni fog. Másrészt, ha visszalépsz arra a területre, ami az áldásnak a területe, amin Isten meg tud téged áldani, akkor elkezd működni ez a 9 áldás. Ha kilépsz azokról a területekről, amit Isten mutatott neked, akkor ezekből vagy kevés fog működni, vagy semmi nem fog működni. Tehát nagyon fontos, hogy azon az úton járjunk, amin Isten vezet, vagy azon a területen legyünk, ahová Isten helyezett bennünket, azt tegyük, amit Isten mondott nekünk, tehát hogy ezeket a határokat megkérdezni. Úgy is megkérdezheted, hogy mi az a bűn, amit elkövettem az elmúlt időszakban, amit rendezni kell valamilyen módon, hogy vissza tudjak lépni a saját területemre, ahová Isten állított. És a másik kérdés, hogyha visszaléptél, akkor kérdezd meg Istent, hogy mi a dolgom, mit kell tennem. Hogy ne csak rutinból tegyünk dolgokat, A rutin az nagy áldás tud lenni egyébként, tehát pozitív értelemben nagyon jó. De néha érdemes megállni, és megkérdezni, hogy de akkor mi a dolgom nekem? Hol van a helyem? Azon túl, hogy visszaléptem arra a területre, amit te mondtál nekem. Ezt mondja tehát a Biblia Isten a népének. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsájtod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg a kenyeredet az éhezővel, vidd be a házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd föl, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar behegged a sebed. Igazság jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire nem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétségben világosságod, és a homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz a ketteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod a munkáidat, nem keresed a ketteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplálnak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Ez volt az Ószövetségi prófécia, és még egyszer a Máté 6-ból Jézusnak a szavai. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapják a jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki titkon látja, ami történik, megfizet neked. Imádkozzunk. Úr Jézus, azt kérjük tőled, hogy segíts nekünk, hogy a következő napokban tudjunk meggazdagodni, tudjunk megerősödni szellemiekben, mennyei kincsekkel tudjuk fölhalmozni az életünket. Talán azok a dolgok, amelyek tényleg hiányoznak az életünkből, amire nem volt idő, vagy nem volt figyelem. Uram, szükségünk van, hogy ezekhez hozzájuthassunk, és szeretnénk, Uram, őszintén eléd jönni, és azt mondani neked, hogy bocsáss meg, amikor nem rád figyeltünk, bocsáss meg, amikor minden más fontosabb volt, mint az, amit te mondasz nekünk. És imádkozunk azért, hogy segíts nekünk abban, hogy a következő héten legyenek olyan időszakok, amikor nagyon világosan tudsz beszélni velünk. És kérjük is ezt, hogy látogass meg bennünket, hogy legyenek ilyen ünnepi pillanatok a következő héten, amikor beszélhetünk hozzád, és te meghallgatsz bennünket, és amikor te beszélsz hozzánk, és mi is meghallgatunk téged, és ezáltal áldást tudunk nyerni. Kérjük így, hogy áld meg a következő napjainkat. És imádkozom azért, hogy segíts bennünket, hogy senki ne maradjon ki ebből az ünneplésből. Tényleg legyen egy különleges áldott következő néhány nap, ami következik. Mert tudjuk, Urunk, hogy mindig minden nap áldott, amiben te ott vagy velünk. Mindig áldottak azok a pillanatok, amikor rád figyelhetünk, amikor őszintén imádkozunk hozzád. Kérünk téged, hogy így szabadíts föl minden jó dologra, minden áldott dologra az életünkben. Segíts bennünket, hogy amikor a határokat átléptük, amikor nem jó irányba haladtunk, hogy onnan tudjunk visszalépni. Imádkozom, hogy add meg ezt a kegyelmet nekünk. Az Úr Jézus nevében kérjük. Amen.